Kontakt Rádió. A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorában, melyben ezúttal Venamon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, és vendégünk dr. Gerencei Mihály Alirán, az ógörög filozófia kutatója, aki egyébként a Magyar Táncművészeti Főiskola egyetemi docense. Az ókeresztény Egyiptomba járunk a műsor során, és a gnoszticizmus, gnózis fogalmát fogjuk körüljárni, amivel sokat foglalkozik az utóbbi időben. Ez egy olyan fogalom, amiről a hétköznapi életben is egyre többet lehet hallani, ugyanakkor nagyon sokféleképpen értelmezik az emberek. De valójában mit is jelent a gnózis?
Ez egy rendkívül nehéz probléma, és az az igazság, hogy nem igazán szeretik használni ma már, nem véletlen ugye, hogy a Christoph Mark Schiznek, akinek a legutóbb megjelent magyar nyelven egy kis könyvecskéje, a Gnózis címmel ő is azt írja, hogy azonnal lefordította a német nyelvű könyveibe ismeretre. Mert egyszerűen a gnózis, a gnoszticizmus, a gnosztikus szó, ezt önmagukra ők soha nem alkalmazták.
Mikor alakult ki ez a kifejezés?
Hát ez a kifejezés már ugye megvan az ókorban is, hát a hereziológusok, tehát az ellenfelek alkalmazzák rájuk. De például alexandriai Kelemen, aki ugye a korai keresztény egyházatjához tartozik, ő például ugye megkülönbözteti a jó gnosztikust és a rossz gnosztikust. Ugye az igazi keresztény az a jó gnosztikus, aki megfelelő ismerettel rendelkezik az igazi kinyilatkoztatásról, míg a másik, aki a nem az igazi. Tehát a keresztény is lehet jó gnosztikus, ugye? Sőt, az is. Tehát a kettő között nincs olyan éles válaszvonal, mint ahogy azt ma láttatják sokan, és ilyen, hogy gnoszticizmus, ez meg egy teljesen 19. századi fogalom, tehát ezt nem ismerik így az antikvitásban. Tehát vannak gnosztikusok, de gnoszticizmus, ez egy nagyon modern fogalom.
Ha jól emlékszem, Henry Moore-nak a nevéhez kötődik ennek a fogalomnak a kialakulása, tehát ő volt az, aki a szakirodalomba behozta, és aki nagyon sokféle eretnek irányzatot ebbe a körbe sorolt.
Hát igen, tehát ez egy nagyon nagy probléma, hogy van egy ilyen elmélet is, amitől én azért óvakodnék, hogy akkor egyrészt a szótól, hogy eretnek, ezt akkor mellőzzük, mert ezt megint az ellenfelek tették rájuk, meg hogy sokféle, hát lehet egy általános vallási irányzatnak tekinteni, tehát van egy olyan elképzelés is, hogy van, mint egy ilyen búvó patak, a gnózis az meghúzódik az évezredek vallási tudatának a mélyén, és ez végig megy egészen a hegeli filozófiától napjainkig. Egyébként van benne valami, tehát a gnosztikus rendszerek valóban a modern filozófiai gondolkodásban is megjelennek. Nem illetve, hogy Hans Jonas ugye a gnózisnak az egyik legnagyobb gondolkodója, Heidegger tanítvány volt, és hát, tehát hogy a filozófusok számára is a gnózis egy borzasztóan fontos folyamat. Miről van szó, hogy ez az isteni szellem önmagától való elidegenedése és visszatérése önmagához. Minden nagy gnosztikus rendszernek ez egy alapmotívuma, és ez a hegeli rendszernek is az alapmotívuma, ez a szellem fenomenológiája.
És amikor mi most gnosztikusokról beszélünk, akkor hogyan nevezzük őket meg? Tehát milyen névvel célszerű illetni őket, hogyha egyértelműen akarunk fogalmazni?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy tehát ma sem tudunk máshogy beszélni róluk egyelőre, csak úgy, hogy gnosztikusok, mert ez terjedt el a tudományos irodalomban, sőt ez már a népszerűsítő irodalomban is, meg egyáltalán, bár nem mindenki, tehát azért nagyon sokan nem hallottak róluk egyáltalán, ami engem nagyon meglep, mert hiszen egy nagyon népszerű, tehát mint a New Age vallási mozgalomtól kezdve mindenütt szerepel ma már, sőt titkos társaságok, rózsakeresztesek, szabadkőművesek, stb. Mindegyiknél ott van egy pici kis gnosztikus felhang, de ezzel együtt, hogyha igazán foglalkozni akarunk vele, ez, mert van egy megpecsételő jellege. Ugye az évezredes hereziológiai jelleg, tehát hogy ezt beletették az kvázi az eretnekségbe és az egyház történetbe, ez megpecsételte a gnózisnak a sorsát, és valójában az kellett hozzá, hogy leszakadjon az egyház történetről a vallás történet a 19. század végén, hogy egy szabadabb levegőben lehessen ezzel foglalkozni. Tehát, hogy nem mint eretnek mozgalommal, hanem a gnózisnak a saját jogán, mint önálló vallási mozgalommal, amit hát jelenleg jobb hiány kínunkban nem tudunk máshogy nevezni, de nem szerencsés az elnevezés. Ezzel együtt valami összefoglaló elnevezés mégiscsak kell.
Mi a lényeg a gnózisnak? Tehát ennek a vallási, filozófiai irányzatnak?
Hát ugye a gnózis az ismeret. Na most hát, hogy minek az is? Na most hát itt ez a legnehezebb kérdés, amit feltettél. Egyszerűen azért, mert végül is hát ez az a bizonyos titok, amire a gnosztikus törekszik. Ez az a titkos ismeret, ez az a lényeg. De ez talán legjobban az igazság evangéliumában szerepel egy Valentinianus irat a nakamadi könyvtárból, hogy ugye mire tanít meg minket a gnózis, arra, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, mivé lettünk, mi a célunk és hova megyünk. Tehát, hogy tulajdonképpen aki gnosztikus, az felismeri azt, hogy ő, persze ezt nagyon ki kéne fejteni, hogy ennek értsük az értelmét, mert hiszen a gnózis eleve szimbólumokba történik, és mítoszokba, tehát nem feltétlenül. Ez egy másik nyelvre visszafordul, egy másik nyelven fogalmazódik meg, tehát nem egy racionális nyelv, de hát ez ugyanúgy megvan a maga joga a mítosz nyelvének, mint a logosz nyelvének, ezt már a görögök is tudták. Platon is ugye megkérdezi, hogy milyen nyelven óhajtjátok a Protagorasz című dialógusában, a mítosz vagy a logosz nyelvén, és miután nem tudnak a tanítványok válaszolni, akkor Platon azt mondja, jó, akkor mindkettőn elmondom. Először elmondom a mítoszt, utána elmondom a logoszt. Tehát valójában az a nagy probléma, és ezt talán a Kispelnél olvastam, aki szintén ugye az egyik legfantasztikusabb gnózis kutató, pár éve halt meg sajnos, és hát ő aztán igazán értette. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog, tehát ez a fajta titkos ismeret, ami végül is a lényeg ennek az egész tanításnak, ugye ez nem, tehát nem könnyen megszerezhető dolog. Tehát a gnózis egyik ágához tartozónak vélik sokan, nem mindenki, például a hermetizmus. Hát a hermetikus iratok azok tulajdonképpen iskolás bevezetések ahhoz, amit a gnózis később nyújtani tud. Tehát magyarázat lépésről lépésre, fokozatok a tanítvány számára, hogy tudja elszerezni, megszerezni végül is a végső megvilágosodást. Amiről hát tudnék itt majd, és nyilván fogok is hosszabban beszélni, hát ennek a felismerése, hogy ki vagyok én tulajdonképpen valójában, mert aki önmagát ismeri az Istent is. Tehát az ember befele fordul, ami aztán elvezet az Istenség irányába.
Térjünk egy kicsit vissza. Több olyan fogalom elhangzott, amit nem mindenki ismer. Volt olyan fogalom, hogy Nakhammadi kódex, bár nagyon sokan hallottak róla, de nem mindenki tudja ezt hová tenni. Elhangzott a valentinianusi irányzat, illetőleg maga valentinianusnak a személye, meg a hermetizmus. Ezeket célszerűen megmagyarázni.
Ezek nagyon fontos dolgok, tehát ugye a Nakhammadi kódexek, ez a 20. századnak az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb felfedezése Egyiptomban, Nakhammadi ugye ennek az egyiptomi lelőhelynek a neve. Egy barlangba találtak egy nagy egyméteres agyagkorsót, amiben 13 kódexet, 51 értekezése, voltak benne már ismert dolgok is, de alapján 41, azt hiszem, annyi új volt belőle. Nem mindegyik gnosztikus szöveg, tehát volt benne Platón is, de azért alapjában véve ez egy hihetetlen nagy felfedezés volt, nem beszél, ebből a korból nincs is más könyvtárunk. Tehát ha csak önmagában azt nézzük, hogy most csak egy 5. századi, 4., 5. századi, már akkor is elképesztő, nem beszélve arról, hogy egy kvázi eretnek keresztény szeknádak a könyvtárát találták meg. És ha nem csak ezt nézzük, hanem hogy mi volt a tartalma ezeknek a kódexeknek, akkor még inkább elképesztő. Na most ezek az iratok, tehát ugye minden iratban megvan, hogy melyik kódexben mi van, ezt meg utána lehet nézni. Tehát ezek kopt nyelven íródtak, de alapvetően görögből fordított. Tehát ez görög nyelvű, és látszik a kopt fordításokon nagyon sok esetben, hogy nem is értik, hogy a görög mit akart mondani. Hát nyilvánvaló, mert ugye az entelektüel nyelv abban az időben, Egyiptomban sajnos már a görög volt, tehát nyilván egy művelt egyiptomi is, hogyha le akarta írni, hogy mit gondolt, akkor görögül írta, és ezért ugye a kopt fordítás, tehát a kopt népnyelv, ami nem működik azon a szinten, mint a görög, ami teljesen természetes, tehát ez már egy késői korszak az egyiptomi nyelvnek, írtak ők is nagyon magas értek, ezt meg a görögök nem értették. Tehát küszködnek a fordítással, és nem tudják értelmezni. Na most, ja és még egy, tehát amikor felfedezték, ezt nem tudom hol olvastam, talán épp a Kákosinak a könyvében, aki szintén írt a Fény és Káosz címmel erről egy nagyon komoly kis könyvet, Tehát nem is volt kész még grammatikailag se az a kopt nyelv, tehát még az, amikor felfedezték 45-ben ugye ezeket a kódexeket, tehát a kopt nyelvnek a lexikográfiai meg egyáltalán, tehát nem voltak meg azok az eszközök, hogy ezt a hatalmas anyagot fordítsák. Tehát később indult egy óriási boom a koptológiába, hogy pontosan a Hammadi könyvtárnak, ugye az anyagának a feldolgozása kapcsán.
Nagyon, nagyon izgalmas, érdekes a könyvtárnak a felfedezés története is, mert felfedezték 45-ben, és egy testvérpár fedezte föl.
És mindenféle gyilkosságok eltüzeltek belőle, és igen, hát ez egy rémtörténet.
És a mama belőle, úgyhogy 13 az, ami megmaradt.
Igen.
És hogyha Pahor Labib nem lép annyira erőteljesen közre, hogy de ez ott a Kopt Múzeumba kerüljön, akkor ki tudja, hogy ma mi lenne. Most is van egy kötet,
óriási,
ami magántulajdonban van.
Óriási szerencséjük van szerintem, egyrészt csak annyit tüzeltek el.
Nem tudjuk, hogy valahogy mennyi az annyi, de hogy ennyi megmaradt.
Igen, ez igaz, tényleg nem tudjuk, hogy mennyi az annyi. Hát én csak egy dolgosan néhányat, de az lehet...
De ez a néhány, nem tudjuk,
az
hogy
lehet
az
sok
kettő, egy,
vagy
mondjuk
tíz.
Egynél biztos több, hogyha néhányat mondanak, de akár 20 is lehet.
Na jó, azért annyi biztos lehet, nem, mert egy korsóban nem fér bele több.
Tehát erre azért gondoltam,
igen. Mindenesetre az egyik legfontosabb kódex, ugye a Jung kódex, erről beszélgettünk, és az előbb, hogy hál' Istennek ugye az volt az első, amit véletlenül így eladtak, és ez nagyon hamar európai kezekbe került, és hát a Jung kódex alapvetően Valentinianus anyagot tartalmaz, ugye az igazság evangéliuma, meg a Levél Reginoszhoz, meg stb. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos iratok, és aztán egyébként ez is visszakerült egy utóbb a Kairóba, a Kopt Múzeumba.
Most Valentinianus megint elhangzott többször.
Ja, hát, hogy igen, na majd erről sokat fogok beszélni.
A zene után arról fogunk beszélni, előtte viszont még a hermetizmust tisztázzuk, meg a logos szó is többször elhangzott, hogy az ebben a környezetben mit jelent, és akkor már Pisztis Szófiát is vegyük oda, mint egy alapvető fogalmat a gnoszticizmussal kapcsolatban.
Jó, hát akkor majd szóljál mindig, hogy miről beszéljek. Tehát most akkor rögtön a Pisztis Szófiát előre veszem, ez a hitbölcsesség. Tehát ez egy 18. századi kódexben maradt meg, tehát ezt ismerték már a Nag Hammadi könyvtár előtt is. Most a Pisztis Szófiával az a probléma, hogy tehát nagyon érdekes, de túl bonyolított, és azért nagyon általában igazuk van azoknak, akik azt mondják, bár ez egy nagyon kultikus szövegnek számít, tehát például számít a rózsakeresztesek például, nagyon nagy buzgalommal tanulmányozzák, hogy ez az elaggód gnózisnak a terméke, tehát túl bonyolított mitológiával, mérhetetlen sok szellemi szinttel, lényekkel, tehát nehezen értelmezhető, nehézkes, és nem hozza az eredetinek, hát mondjuk a Valentinianus rendszernek például az erejét. Na most a hermetizmus az túl nagy dolog ahhoz, hogy csak így mellékesen a gnózisba lehessen tárgyalni. De mivel vannak, akik összekapcsolják, és voltak hermetikus szövegeknek Hammadiban is, három hermetikus értekezés, amiből az Asklepioszt ismerték, de a De Ogdoadet, Enneadet, tehát a nyolcasságról is, ezt viszont nem. Teljesen új, és ez is hogy a spirituális újjászületésről szól, tehát a szellemi beavatásról, ami egy nagyon fontos értekezés. Most a hermetizmus az nagyon régóta piszkálja az európai tudatot, és talán bizonyos szempontból jobban is, sokáig jobban, ma a gnózis a divatosabb, kétségtelen. Ma nem érdekli annyira a szakirodalmat, alig jelenik meg a hermet, hát jó, jelenik meg, de ez már Kákosinak is föltűnt, hogy mennyivel több a gnosztikus, hát nyilván ugye, mert ott a vallási problémáról van szó, a hermetizmus az meg inkább filozófia. Na most hát a hermetizmus ugye az újrafelfedezése óta, a reneszánsz óta piszkálja az európaiakat, csak ugye hát kitalálta a Kassaubon egy 17. századi filológus, hogy ugye ezek nem is annyira eredetinek, mit tudom én, innen-onnan görög filozófiából összeszedett, ami egyáltalán semmit nem bizonyít, hát egyébként ezt a mai hermetikus kutatás ezt teljesen helyére tette, mert hát attól még, hogy korabeli filozófia, ugye nyilvánvalóan egyiptomi szövegekből készült a fordítás, bár sokan ezt is kétségbe volták nagyon sokáig. Tehát azt mondták, hogy egy ilyen görög nyelvű populáris filozófia töredékekből van összeállítva az egész. De hát látszik rajtuk, hogy kínlódnak a fordításra. Tehát ahogy az előbb mondtam, hogy a görögből a kopt való fordításra, itt meg az egyiptomiból való, vagy koptból való, görögre való, hát látszik, hogy nem tudja lefordítani. Hát olyan szavakat kreálnak, ami nincs benne tehát a görög szótárakban, mint amilyen pneumatoforosz démiurgosz, vagy usziódész, tehát olyan, ami igazából nem része a görög filozófiai szókincsnek, tehát próbálkoznak, hát nyilvánvalóan ugye megint csak az, hogy ugye a görög az ekkoriban a világon az általánosan elterjedt nyelv, ugye Nagy Sándor nyomán, és hát a hellenisztikus birodalmak, hát a rómaiaknak is meg kellett tanulni görögül, hogyha egyáltalán érintkezni akartak ugye a provinciáikkal. Úgyhogy érthető, hogy ha az egyiptomi bölcsességet, én azt gondolom, hogy ebben görögök és egyiptomiak is részt vehettek, és az utolsó pillanatban megpróbálták átmenteni. És valamennyire töredékes módon sikerült, hát második-harmadik századból származnak ez az írások, de biztos, hogy korábbra mennek vissza. Mert hiszen, ugye Tóttal kapcsolatos dolgok a szakkarai temetőben, azok már az időszámításunk előtti második században ott vannak, és hogyha a Tót és Hermész alakja, hát akkor itt már, hát Hérodotosz már az 5. században a Hermész templomairól ír Egyiptomban, hát az nyilvánvaló, tehát már az azonosítás már akkor megvan. Na most itt azért mondom, hogy itt fejezzük be, mert engem egyébként bizonyos szempontból a hermetizmus legalább annyira érdekel, mint a gnózis, és én azt gondolom, hogy ez egy külön tudományterület, bár összekapcsolható miért, és akkor ez az utolsó mondatom, azért, mert mind a kettőben ott van a titkos tudás, és az újjászületés, a szellemi újjászületés. Tehát valami lényegi dologban a kettő azonos. De például megjelent most a Jasnónak ugye a könyve 2005-ös, a Book of Thoth, ami hát ugye megpróbálják rekonstruálni, hogy milyen, és az teljesen más, mint a hermetikus iratok. Hát persze. És hát nem értik, hogy mi a különbség. Én sose értettem, hogy miért kellene a kettőnek azonosnak lenni. Hát azért, mert a hermetikus iratok azok a tanítványnak a szekvenciális, tehát a fokozatos beavatását mutatják, és azok iskolás jellegűek. Tehát ez olyan, amit egy szemináriumon el kell sajátítani, a Book of Thoth, az nem ilyen. Tehát az a Thoth könyv, amit a Jasnovék rekonstruálnak, az egy igazi misztériumról szól, amit időnként nem is lehet teljesen értelmezni. Tehát látszik a Jasnon is, hogy kínlódik, de ott valóban, ugye ott a sötétségnek a terme, meg nem tudom mi az itteni beavatás, tehát ott valóban egy alvilági beavatásról van szó. Ugye hát a Halotta könyve jó részét is ugye Thoth művének tulajdonítják.
Mint ahogy az írás feltalálását.
Hát az írás feltalálását is, persze. Hát minden az övé. Tehát azért mondom, hogy azért ez egy kicsit más. Tehát én azért ezt leválasztanám.
Mi is választjuk akkor el most
jó,
az műsor egyes részeit. Zene következik, majd folytatjuk a műsorunkat.
مرة وعدت وخلاص حبينا بصدق وإخلاص وهي مرة وعدت وخلاص حبينا بصدق وإخلاص حبيتك من غير تفكير حبيتك والقلب اختار حبيتك من غير تفكير حبيتك والقلب اختار
وهي مرة
حبيتك من غير تفكير حبيتك والقلب اختار حبيتك من غير تفكير حبيتك والقلب اختار وفي بحرك يا ما عمت كتير وغرقت في آخر المشوار وفي بحرك يا ما عمت كتير وغرقت في آخر المشوار وهي توبة وهي توبة بقيت قلبي معكش القلب الخالي بعد ما شفتك واتمني شوف ازاي اتغير حالي شوف ازاي يا حبيبتي بقيت قلبي معكش القلب الخالي بعد ما شفتك واتمني اتمنيت من قلبي تكوني احلى عروسة تشوف عيوني اتمنيت من قلبي تكوني احلى عروسة تشوفها عيوني وبحرك يا ما عمت كتير وغرقت في اخر المشوار وبحرك يا ما عمت كتير وغرقت في اخر المشوار وهي توبة وهي توبة وهي مرة وعدت وخلاص حبينا
وهي مرة وعدت وخلاص حبيتك صدق وإخلاص
حبيتك من غير تفكير حبيتك والقلب اختار حبيتك من غير تفكير حبيتك والقلب اختار وبحرك يا ما عمت كتير وغرقت في آخر المشوار وبحرك يا ما عمت كتير وغرقت في آخر المشوار وهي توبة وهي توبة 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 وهي توبة 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 وهي توبة 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 وهي توبة
Kedves hallgatóink, folytatjuk akkor a Fáraok földjén című műsorunkat. A Valentinusnál tartottunk, illetőleg a gnózisnál. Mi is a gnózis? Nagyon röviden foglaljuk össze.
Tehát a gnózis az ismeret, titkos ismeret, ami, ez nagyon lényeges, tehát nem szerezhető meg pusztán tudás útján. Igenis vannak bevezető lépések hozzá, mint ahogy ezt a hermetikus iratok is bizonyítják, bár abban is nagyon sok titkos dolog van. De az igazi tudást az tapasztalás útján lehet megszerezni. Tehát ezért sokan nem tudják, és nem is értik, hogy minek szól ez az emelkedett hangnem, és ez a misztika, ami átitatja ezeket az iratokat, mert ez nem úgy vezet oda, hogy az ember, tehát nem egy racionális érvelés nyomán eljut oda, hanem meg kell tapasztalni egyfajta megvilágosodást. Amit nem úgy érek el, hogy egy pszichikai állapotba hozom magam kábítószerekkel, hanem bizonyos módon eljutok bizonyos felismerésekig. És ehhez segítenek a hermetikus iratok, és részben a gnosztikus iratok, amelyekben le vannak írva egyébként szertartások is.
Valentinus, akit említettél, ő milyen rendszert épített föl, és ott a beavatás milyen szerepet játszik?
Na most hát a gnosztikus rendszereknél úgy tűnik, hogy mindegyiknél van beavatás, és hasonlít a kereszténységhez sok mindenben, tehát a megkenés, a vízzel való szentelés, tehát sok mindenben, és ebben tehát nem lehet letagadni a kereszténységgel való közös alapokat. Na most itt az a kérdés, hogy nem a gnózisból merítette ezt a kereszténység? Tehát megkeresztelés az a szellemmel való megkeresztelés valójában, és ennek a jelképe a víz. Na de hát a víz és a szellem, ezt tudjuk, hogy Egyiptomban összefügg, mert hiszen az ős víz, az a titokzatos valami, amiből minden ered, az az ősi szellem is tulajdonképpen, hiszen nem egy anyagi valóság az, ami körülvesz, még nem pusztán egy anyagi valóság, hiszen a forrás azért az egy szellemi valóság.
Akkor hogy jött létre a világ a gnosztikusok, illetőleg Valentinus szerint?
Na most azért beszélek a legszeresebben Valentinusról, mert hát én ővele foglalkozom leginkább, mert részben az ókori hereziológusok, tehát az eretnekségekkel foglalkozó keresztény egyházatják, ők a hereziológusok, ők is velük foglalkoztak a legtöbbet. Nyilván azért, mert talán a legkomolyabban őket kellett venni, és az ő mítoszaik azok nem minősíthetők egyszerűen babonának, hanem egyszerűen egy hatalmas, nagy világmítoszról van szó, a világ keletkezéséről, majd pedig az istenségnek ugye az elidegenedés után való önmagához való visszatéréséről, amit nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Tehát nem véletlen, hogy róla szól a legtöbb hereziológiai megemlékezés. Annak ellenére, hogy az egyházatják nagyon sok, tehát több tucat gnosztikus, úgynevezett gnosztikus szektát, a nevüket se tudnám felsorolni, mert mindenféle neveken elnevezik őket, ami megint csak igazságtalan, mert ugye nem jó ilyen ráakasztott bélyegekkel. Mi sem szeretnénk, hogyha egy politikai irányzatot de úgy lehet lejáratni, hogyha megbélyegzem valamilyen névvel, ugye? Tehát azt azért jobb lenne, hogyha nem. Na most Valentinus az nagyon lényeges, hogy ő ugye az első-második század ugye az a kereszténységnek a nagy fordulópontja, hiszen akkor jelenik meg János evangélium, a negyedik evangélium, aztán ez lehetett talán a legkorábbi, ma már erre gondolnak. Annak ellenére, hogy persze volt ős Máté, ős Márk, de talán kidolgozott formájában ez volt az első, és hát a páli levelek után vagyunk, amelyek szintén értelmezhető gnosztikus szempontból. Tehát nem véletlen, hogy a valentiniánusok mindig azt mondják, hogy ők ugye Páltól eredeztetik magukat. És a negyedik evangélium természetesen, tehát Pál és János, ami természetes, hiszen ugye kezdetben enarkéén, hol logosz, kezdetben vala az ige és az ige testélőn, tehát ez az alapvető. Tehát egyáltalán hogy jelenik meg a logosz, erről majd beszélünk. Valentinus második századnak a nagy teológusa, természetesen egyiptomi születésű, hiszen majdnem minden gnosztikus rendszer egyiptomi. Hát ez már önmagában gyanús kellene, hogy legyen. Alexandriai, ebben a nagy szinkretisztikus világban nő fel, ahol a zsidó, az egyiptomi, az egyéb pogány, a szót se szeretem, hogy pogány, mert ez ugye megint egy megbélyegző, ugye a paganus annyit jelent, hogy vidéki. Ők ragaszkodtak legtovább a régi hithez, és ennyit jelentett a pogány, semmi egyebet. Tehát keresztény, zsidó, régi hitbéli, amelyek között ott van az egyiptomi. Érdemes lemenni az alexandriai katakombákba, és ott látszik, hogy hogyan temetkeztek egyszerre az egyiptomi és a görög hit szerint. Római katonai ruhás Anubiszál mondjuk őrt a katakombánál, tehát döbbenetes keveredésnek vagyunk a tanúi. Na most Valentinus ebben a szinkretisztikus világban, amelyben már a kereszténység is egy nagyon komoly, bár föld alatti erő, hiszen messze vagyunk még ugye 325-től a Nikaiai zsinattól, Alexandriában egy igen jelentős teológiai iskolát hozott létre, és aztán elment Rómába is tanítani, és úgy szól a fám, hogy lehet, hogy majdnem pápává választották. De hát az nagyon nem lett volna szerencsés, hogyha ő pápa lesz. Erről egyszer beszélgettem egy nagyon komoly patrisztikával foglalkozó magyar tudóssal, aki azt mondta, hogy mi lett volna, hogyha Valentinus pápa lesz, és erre elkezdett nevetni, és azt mondta, hát akkor nem lett volna kereszténység. És nyilvánvalóan azért nem, és akkor itt van az egyik alapvető tanításuk, és ez valentiniánus tanítás, hogy az emberiség három részre oszlik, a pneumatikuszokra, a pszichikuszokra, és ugye az anyagi emberekre. Tehát vannak, akik a felsőbb világból vannak, akik pusztán az átlagember, az a pszichikusz, és az anyagi létbe lemerült materialista emberek. Na most tulajdonképpen ez isteni kegyelem folytán dől el, hogy ki hova kerül. Ezért nagyon érdekes, de hát ez meg van alapozva azért Pálnál, a rómaiakhoz írt levélbe, stb. Tehát ugye a kettős predesztináció, szóval azért ezzel nagyon komolyan kell számolni, hogy ki hivatott el, és ki nem, ki a kiválasztott, és ki nem. Az anyagi emberekkel nem érdemes foglalkozni, ez természetes. Most akkor nézzük a pszichikuszokat. Tehát kik azok, akik ugye lelki emberek, ugyanakkor mégsem az igazi kiválasztottak, tehát nem a spirituális, nem a pneumatikusz emberek. Hát a pszichikuszok tulajdonképpen mindenki, aki nem kapta meg a hívást felülről, illetve a pszichikusz is megkaphatja a hívást, csak az nem válaszol rá. Tehát onnan tudhatja meg az ember, hogy gnosztikus, hogy ő kiválasztott, hogy ő válaszolni is fog rá. Mindenkit meghívnak a vacsorához, ezt az egyik hasonlat mondja, a gnosztikus hasonlat, de nem mindenki válaszol a hívásra, tehát nem mindenki megy el. Hiába kapta el a meghívót, nem tudja, hogy ez egy meghívó, és nem megy el.
És ezt akartam kérdezni, honnan ismeri föl, hogy ez meghívó?
Nyilvánvalóan ez egy lélek átalakító élmény. Egy lélek átalakító élmény, amire tehát nem mindenki fog válaszolni. Mert nem mindenki ismeri fel, hogy itt most vele történt valami, aminek át kéne alakítani az életét. Hát nem nagyon sok ember egyáltalán, és éli azért. Nem, még egyszer mondom, az anyagi emberekkel nem is érdemes foglalkozni.
A hülikosz az nem.
Az nem, a hülikosz nem érdekes. Tehát kizárólag a pszichikusok. Most a pszichikuszok tulajdonképpen a katolikus egyház tagjai, tehát a nagy egyház, akiket akkor még talán nem így hívtak, hogy katolikusz, vagyis egyetemes, hiszen görögül ezt jelenti, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy aki, hát akkoriban mindenki katolikus volt, tehát ugye az egyházszakadás, meg minden egyéb, de még a koptok is később váltak le, tehát mindenki ugyanaz a fajta kereszténység, tehát a nagy egyház tagjai, azok mind pszichikuszok. És ezzel szemben van a kiválasztott, ugye a pneumatikusz, aki képes eljutni a végső tudáshoz. Ami, még egyszer mondom, annyit jelent, hogy az emberi lélek, tehát felismeri önön isteni voltát, és rájön arra, hogy, és ez a nagyon modern benne, tehát ebbe kapaszkodnak bele a modern, hogy idegen lények vagyunk belevetve ebbe a számunkra idegen, és nagyon hülikus, nagyon anyagi, nagyon csúnya világba, amely adott esetben is vannak olyan gnosztikus szekták, és ez már tényleg egy szektáns gondolkodás, hogy itt ezen a földön a sátán uralkodik. Tehát itt mi egy nagyon rossz világban élünk. A világok legalján, amely végül is a szellemtől a legalsó, legelidegenítettebb fokot képviseli.
És hány világ van, hogyha a világok legalján?
Nagyon sok világ van, és ez gnosztikus rendszere válogatja. Tehát van, ahol több száz világ van.
Valentinus már hány volt?
Valentinosznál ugye, na most ez is nagyon érdekes, majd mindjárt elmondom, tehát eleve ott van a felső világ, ami a 30 aljónból áll. De utána jönnek az aljónoknak, és hát ugye ez a legérdekesebb a történetben, hogy lesz a szellemi világból anyagi világ. Mert azért lehet azt mondani, hogy végül is az isteni elmének a fogalmai emanálódnak, majd mindjárt elmondom a nagy rendszert, na de hogyan válik ez anyagivá? Tehát hogyan jön be a szellemet a gondolatból, hogy lesz megvalósulás? Hogyan válik reális világgá az isteni gondolat? Jó azt mondani, hogy és az ige testén lő, oké, de hogyan? Hát hogyan lesz a szellemből test? Na most úgy lehet mondani, hogy úgy, hogy Mária által megszületik Jézus. De hát ez nem mindenkit elégített ki. Tehát nem mindenki csak így gondolt, tehát azért itt egy hosszú fokozatnak kell történnie a szellemből, ahogy lassan ugye kialakul a világ, a kozmosz. És hát ugye itt az a nagy probléma, hogy vannak olyan lények, és ők a pneumatikuszok, tehát a spirituális lények, akik nem e világból valók, hanem egy kozmosz előtti állapotból, tehát tiszta szellemi lények, akiknek számára ez a ruha, vagyis a testünk, ez egy bőruha, amit le kell vetni, és vissza kell térni az égi hazába.
Pont erről szól egyébként.
A gyöngyhimnusz például erről szól. Tehát, hogy vissza kell térni, hát itt egy idegen világban vagyunk, elfeledkeztünk az igazi létünkről, az igazi eredetünkről, és fel kell ébredni, ez a lényeg, ez a gnosztikus ébredés. Tehát ez, amikor a hívásra válaszolsz. Tehát felébredsz, tudod, hogy ki vagy, és ekkor már csak azt fogod keresni. Hogy visszatérj a szellemi hazában.
Ptolemaiosznak a Flóra levelében van az, hogy és leveti a koszos egyiptomi ruhát, mert már nincs rá szüksége, mert már hazatérhet.
Igen, ez érdekes, hogy miért pont Egyiptom, ez azért ezen sokat gondolkodtam, és ez a Gyöngyhimnuszban is ott van, hogy Egyiptom ugye a rossznak a földje, ahol a feledés megtörténik, és onnan kell visszatérni a távoli Igen. hazájába, hogy miért pont Egyiptom a testiségnek és a rossznak a megtestesítője. És erre azért, hát itt én azt gondolom, hogy ehhez viszont nagyon kell ismerni, és akkor itt most már annál a kérdésnél tartunk, amire majd a legvégén vissza fogunk térni, tehát az egész gnózisnak meggyőződésem szerint az egyiptomi eredete van.
Akkor
tehát,
beszéljük meg az egyiptomi eredetet, mert úgy látom, hogy ez megkerülhetetlen. Miért gondolod, hogy...
Többek között például ez egy nagyon fontos kérdés, hogy miért pont Egyiptom a rossznak a helye, és az abszolút materiális világnak a helye. És hát ugye itt az ember keresgél az egyiptomi mítoszok között, és akkor már vissza kell menni a klasszikus egyiptológiához, és a klasszikus Egyiptomhoz, tehát akkor most nem az első században vagyunk, hanem mondjuk 14 évszázaddal korábban, vagy esetleg még korábban, mert az utalások még korábbra vezetnek. Tehát van egy fantasztikus egyiptomi mítosz egyébként, és itt jön be a Valentiniátus nagy mítosznak is, tehát hogy hogyan történik az ajónoknak a földivé válása, hogy miért bukik el végül is az egyik ajón, akit Szófiának hívnak. Ugye az isteni bölcsesség, miért bukik el. Most ennek a mítosznak az eredete is Egyiptomba keresendő, és akkor elmondom azt, hogy hogyan kapcsolódik, tehát melyek azok az egyiptomi, tehát most a klasszikus fáraókori egyiptomi mítoszokhoz megyünk vissza, amelyből le lehet vezetni a gnózisnak a tanításait. Tehát az egyik legfontosabb az az égi tehén mítosza, amit ugye először teljes egészében felfestve Tutankhamunnál találtak meg, az egyik szentének a falára felírva, és más variánsokban léteznek például első Szétinél, de még más sírokba is fel van írva, és papiruszokon is megtalálható később is, tehát úgy lehet összeállítani, most nem akarom ezt itt teljesen felsorolni, de így lehet összeállítani az egész mítoszt. Most a mítosz valójában az a mítosz, ami már a koporsó szövegekben megvan, tehát egy jóval korábbi egyiptomi forrásnál, ugye ez az első átmeneti kor és a középbirodalomnak az alapvető forrása, talán ugye Aldebük adta ki 7 ilyen vasfos kötetet, egy hatalmas korpusz, ami máig szerintem nincs igazán feldolgozva, tehát ott benne van az emberiség lázadása az istenség ellen, amelynek képpen ugye az istenség megbünteti az emberiséget. Tehát ennyiben egyébként rokon a bibliai történettel, bár ott parancs megtagadásról van szó. De lázadás, lázadás. Tehát ezt visszatükrözheti majd jóval később, mert hiszen a Biblia későbbi, mint a koporsó szövegek jóval, minimum 1000 évvel. Tehát visszatükrözheti a lázadást, tehát az emberi nemnek a lázadása az istenség ellen. Na most az egyiptomi mítoszban, ahogy az Tutankhamunnál megjelenik, ott ez úgy jelenik meg, hogy az istenség Ré összehívja a tanácsot, de már akkor is megvan egy szűk isteni kör, aki létezik. Tehát ez nagyon lényeges, mert még a kozmosz előtt vagyunk, hogy kik azok az istenek, akik léteznek már a kozmosz előtt. Nun, Shu, Geb, Hathor, Nut, ezek mind léteznek, sőt, Thot is létezik. Tehát nagyon-nagyon érdekes dolgok ezek, tehát ezek mind preegzisztens lények, hogy most már teológiai fogalmakkal éljek. Oda hivatja, megtartja az isteni nagytanácsot, és Nunnak a legősibb istennek, annak a bizonyos spirituális, vizes, szellemi, mit tudom én, milyen meghatározatlan istenségnek a tanácsára úgy dönt, hogy elpusztítja az emberiséget, és leküldi a napszemet. A napszem ugye az isteni erőnek és tűznek az abszolút koncentrációja, sok napszem istennő van, Hathor, Tefnut, Bast, nagyon sok lehet, és akkor itt belekapcsolunk a napszem mítoszba, ami már ekkor létezik, hiszen a koporsó szövegekben ott
már
van.
Már a piramis szövegekben.
Már a piramis szövegekben ott van, és erről nagyon jó egyiptológiai munkák vannak, de igazán népszerű a késői korban lesz. És ez azért nagyon fontos, mert a napszemnek az elbolyongását az istenségtől, mert ugye a napszemhez különféle mítoszok fűződnek. Nagyon sok Ptolemaiosz kori templomban ünnepelték meg, ugye a napszem istennő, aki elbolyong Nunban, az ismeretlenben, keresvén az atyát, mert megkívánja ismerni a fénynek a forrását, ugye milyen érdekes, hogy mennyire hasonlít a Szófia mítoszhoz, meg akarja ismerni az atyát, a fénynek a forrását, és ki kell küldenie, különféle megoldás van, hogy akkor most Shut küldi ki, Thotot küldi ki, de az egyik megváltó istenség, aki egy nagy fényistenség, ugye Shu is az, és Thot is az, csak az egyik szoláris, a másik lunáris istenség, megmenti az istennőt, és visszavezeti a forráshoz, az atyához. Na most ez Egyiptomban az egyik legnagyobb ünnep volt a Ptolemaiosz kori, és ez azért nagyon lényeges, mert a gnózisnak mégiscsak a késői Egyiptomban van meg az igazi bázisa. Na most ez a mítosz, amely gnózisnak a legnagyobb mítosza, ugye a Szófia bukása, majd pedig visszatérése az atyához, hát látszik, hogy az egyiptomi napszem mítoszban gyökerezik, amely lehetséges úgy, hogy Shu és Tefnut elbolyong, lehetséges úgy, hogy ez egyetlen egy napszem elbolyong, tehát ennek rengeteg változata van, ezt az egyiptológusok a Junker óta többször is összegyűjtötték.
Hát alapvetően oroszlán alakjában elpusztítja.
Na ez az, és akkor folytatjuk,
és,
igen.
És nem bírja abba hagyni a pusztítást, és akkor csellel
megrészegítik. Igen, sörrel.
És utána magához
sörrel, igen.
akkor történik az, hogy ő elmegy a távoli Núbiába, mert
ez csodálatos, mert, amit hogy így mesélsz, igen.
Azzal a tudattal élni, hogy őt megalázták. És aztán hiába küld Ré követeket.
Nem akar visszamenni, és ez már egy démotikus papíruszon van rajta. Így van.
Az oroszlán alakjában, vagy pedig elpusztítja.
És végül Thotnak sikerül visszavezetni, ez egy démotikus. Igen, másiknál Sú az aki.
Másik Sú. Az utalások már korábban is megvannak, új birodalom korában is vannak utalások.
Én ezt tudom, csak azért hangsúlyoztam.
A teljes leírás az a római kor.
Na de ezért, ez nagyon lényeges, de ez nagyon lényeges, mert ekkor fog kirobbani a gnózis a maga teljes teológiai pompájába, ami, hát de megint csak ott vagyunk, az első-második század. Tehát az egyiptomi mítosz akkor jelenik meg teljes pompájába, de már a ptolemaioszkori templomokba is megünneplik.
Amikor ez
így van. Amikor ez aktuális. Az ünnep is?
Az ünnep is.
Na, ez nagyon lényeges. Mióta van meg ez a Hátor Tefnut?
Utalás formájában jó volt.
Na, a mítosz igen, de az ünnep, mert ez megünt, tehát ez egy komoly ünnep.
Mint ünnepet, a késői korban már biztos, hogy van ilyen néven, de szerintem az új birodalom korától.
Igen, elképzelhető. Igen.
Van képi megjelenítése is ennek a mítosznak. Amikor az Udzsát szembe belerajzolnak olyan elemeket, ami a mítoszra utal. Ez a harmadik átmeneti korban több típust létrehoz. Tehát a 21-22. Dinasztiától egy kifejezett, nagyon szép amulett típus. Ez ábrázolja.
Akkor kell,
de
hogy legyen.
Az amulett típusnak az előzménye az új birodalom korában már látszik. Tehát amikor Tutankhamennél ott van az az Ureusz kígyó, ott magasodik a függőleges nyúlvány előtt, az ennek a ikonográfiai típusnak, ami a harmadik átmeneti korban gyönyörűen minden lényeges elemét hozza, az ikonográfiai előzmény.
Igen, de ez mindig csak az ikonográfia, tehát még mindig nem tudom, hogy ünnep volt-e valami, processzió, vagy ilyesmi, tehát hogy valami nagy, mert ugyanis ezáltal, ezért nagyon lényeges, valamelyik szakirodalomban olvastam, hogy 22 egyiptomi templomban ünnepelték ezt meg, az Istenő hazatérését, hatalmas táncokkal, egy hétig tartó ünnepléssel, lerészegedéssel, mert akkor mindenki által ismert volt.
A részegség ünnepét az új birodalom korából is ismerjük. Az pedig ennek a megünneplése. Múlt templomban ugye nagy szenzáció volt néhány évvel ezelőtt, hogy megtalálták, hogy a Hátkornak az ünnepét részegség ünnepének nevezik. Ez... Nem, mint hogyha ezt az ünnepet nem ismertük volna korábban.
Igen, akkor ez elképzelhet. Igen, ez az ezért, igen, ez nagyon lényeges, mert akkor ez annyit jelent, hogy ez egy nagyon régi, 1000 éves egyiptomi ünnepség, tehát gyakorlatilag ezt mindenki ismerhette, ezt a mítoszt.
Tehát amit már
így van, ez nagyon lényeges. Igen.
Az egy olyan szintet kellett elérjen, ami a közismertséget jelenti.
Így van, ez nagyon lényeges.
Tehát, most hogyha a 6. átmeneti korban közismert volt, akkor előtte már...
Ennek jelentős előzményének. Tehát akkor ez több mint 1000 éves, már minimum másfél évezredes előzménye van. Most hogy jelenik ez meg a nagy gnosztikus rendszerbe? Tehát úgy jelenik meg, hogy ugye az istenségből, aki eleve androgűn, tehát az androgűnitás az már ugye egyiptomi, hiszen ezt tudjuk pont a Hermopoliszi teológiából, amely ugye az ősistenséget, tehát ezt az ős valamit, ezt négy istenpára, férfinő ilyen szüdzigiákra bontja, de ez nem azt jelenti, ezt mindig szoktam mondani, hogy ez vázi házasságot, tehát nem szexuális kapcsolat, hanem olyan, mint a mágnesnek, a pozitívnek, tehát borzasztó szoros összetartozást jelent, tehát szinte szétválaszthatatlan, és ezért mindig szokták mondani, nem lehet tudni, hogy a gnózis akkor dualista vagy monisztikus, tehát hogy akkor egy forrás van, vagy egy duális van. Mind a kettő egyszerre. Hát a mágnes az egyszerre egy és duális. Tehát ugyanaz a pólus, amely adott esetben pozitív-negatívként jelenik meg, de azért attól az még egy. Tehát valami ilyesmi, na most emanálódnak ebből az ősforrásból az ajonok a Hermopoliszi teológia mintájára, párokba természetesen. Na most ott, ahol nem párokban, mert ez egy nagyon fontos gnosztikus megfogalmazás, hogy minden, ami az ajonokból, tehát párokból származik, az létező, és minden, ami egyedüli valamitől származik, az eikon, az képmás. Magyarán Szofia, aki egyedül próbál teremteni, tehát nem telétosszal, mondjuk a valentiniánus rendszerben mondjuk az akarat a párja, az isteni akarat, az isteni bölcsesség és az isteni akarat, akkor mondjuk magyarul, mert egyébként ilyen zagyva, misztikus formát adunk neki, ami nagyon is összekapcsolódik, az isteni bölcsesség és az isteni akarat az egy, és elválaszthatatlanul egy. Tehát nem az isteni akarat, hanem önmagában próbál teremteni. Ez ugye az egyik variánsa. Ha jól emlékszem, pont a János apokrifonban van ez benne, amely az egyik legnagyszerűbb, csak nem Valentinianus, hanem Széti János szöveg. Nyilvánvaló, hogy ő akkor csak egy képmást tud alkotni, amely fokozatilag egy alsóbb szinten van, mint az ajónoktól származó, tehát a pároktól származó igazi létező. És ezért ugye ráadásul neki egy abortált, egyedül alkotott gyermeke lesz, ugye Jaldabaoth, aki nem is tudja, hogy van fölötte egy másik istenség, az igazi, aki egy prekozmikus isten, ez nagyon lényeges, és ő magát hiszi a világ teremtőjének. Pedig ő csak egy maradék, tulajdonképpen a Szofia szenvedélyeiből keletkezett, abortált, szörnyszülött, aki megteremtette ezt a világot. És hát sokan ezt azonosították ugye a zsidó istenséggel, JHWH-val. Egyébként ezért nem tartanám feltétlenül szerencsésnek azt, hogy mondjuk a zsidó apokaliptikus, illetve az intertestamentális korszakból vezessük le a gnózist. Mert némelyik írás annyira pontosan JHWH ellenes, nem a zsidóság, tehát nem faji alapon, hanem ha ugye a Demiurgosz, mint ahogy a valentiniánusok mondják, hozta a halált a világba, ő az oka annak, hogy az emberi lét ilyen szörnyű korlátok közé van szorítva, hiszen ez a Bibliában is benne van, ott van maga, mondja el a Genezisbe, ugye, hogy az emberpárt megfosztotta az örökké való léttől, és a tudástól is, tehát ezért vagyunk ilyen állapotban, akkor ő az oka a szenvedésünknek. Tehát ez egy teológiai antijudaista álláspont, ami ebben van. Tehát ezért nem hiszem, bár sokan azt mondják, hogy vannak öngyűlölő zsidók is, de a Jónász is azt mondja, pedig hát ő is zsidó származású, hogy tehát néhol olyannyira feltűnő, hogy nehezen tudja elképzelni, hogy ennek az egész elrontott világnak a terhét a zsidó istenségnek, mint teremtő istenségnek a nyakába varják, hogy ezt igazi zsidó gondolkodók találták volna ki. De most hagyjuk ezt a témát, mert nem ez a legfontosabb, csak hogy nem zsidó eredetű.
Nagyon, nagyon megy, úgyhogy még 5 percben kéne mindazt a sok lényeges dolgot, ami nem hangzott el, összefoglalni.
Igen. Tehát ugye az ajonok kiáramlanak, itt vagyunk, valamilyen módon ugye Szofia a legutolsó ajon a 30 közül, ez most a valentiniánus rendszer. A szenvedélyei folytán, hát ez alatt aztán sok mindent lehet érteni, itt a hereziológusokra kell támaszkodni. Mit jelent a szenvedély? A szenvedély, hogy az atya megismerése. De ez nem egy olyan szenvedélyt, amit aztán itt egyesek sajátos módon, ugye Szofia, ugye, mint valamiféle ilyen szexuális, nem tudom, bibliai értelemben való megismerésre, törekvésről lenne szó, hiszen ő az isteni bölcsesség. Persze, hogy az atya megismerésére törekszik. Tehát a természetének a leglényege fejeződik ki akkor, amikor a megismerés, hogy ez is a hübrisz, ami a nagy vétek. És ugye ezért elindul a végtelenbe, hiszen ezt teszi, amikor elkóborol, és akkor megint ott vagyunk a napszemmítosznál. Tehát, hogy meg akarja ismerni az istenséget, és elkóborol. És valakinek vissza kell őt hoznia, és akkor itt kerül a Krisztus figura a képbe, tehát krisztianizált változatba, a felső, a pneumatikus lény a Krisztus, akinek az alsó, tehát a materiális változata a názáreti Jézus, aki inkarnálódott, tehát megtestesült, de nyilvánvaló, hogy ő már az alsó világnak a része, tehát az igazi megváltó az Krisztus. És alapvetően a gnosztikus rendszerek mindig is a preexisztens Krisztusra koncentrálnak, és nem annyira a földi megjelenésére, Jézusra. Ezért is nem érdekli például a gnosztikus evangéliumokat Jézusnak a földi története. Vannak Jézus mondások, ugye logionok, mint a Tamás evangéliumban, de nincs körülötte evangéliumi történet, mint aztán a kanonizált történetekben, mert őket nem a történeti Jézus érdekli, hanem a pneumatikus, a felső, aki nem Jézus, hanem úgy hívják, hogy Krisztus. Tehát más Krisztus és más Jézus. itt nagyon érdekes dolgokat lehetne találni. Na most ugye hát a megváltásnak a története, tehát nyilvánvaló ez hozzátartozik, tehát igenis, Krisztus ugye a felső világból érkezik, hogy megváltsa az itt lévő, ide szakadt fénylényeket. Akik hogy kerültek ide? Hát úgy, ahogy ez le van írva az égi tehén mítoszába. Ugye a világban egy szakadás következik be. Ott van az égi birodalom, majd ezt a nyomorúságos világot az istenség, ugye Ré elhagyja az égi tehén hátán. Ezért az égi mítosza, és mi itt maradunk az istenség nélkül, és ennek a világnak az ura egy másik istenség lesz, akit ő kinevez, kvázi mint vezírét, és érdekes módon ezt Hot, a nagy Hermész. Ő a Démiurgosz, és akkor itt nagyon érdekes, és megint a Krisztus alak és Tot alakjának a sajátos kapcsolatáról is érdemes lenne elgondolkozni, hát egyébként már Lactantiusnak is feltűnt ez a 4. században, hogy a hermetikus iratok Hermésze és a Krisztus alak, hogy függ össze. Emlékeztet, tehát mondják is ugye, hogy érdekes, hogy a hermetikus iratok ugye megjósolják a Szent Háromságot. Tehát itt nagyon érdekes összefüggések, és azt kell, hogy mondjam, néha kimondhatatlan összefüggések vannak, amikről kínos is lehet beszélni.
Akkor most véget ér a műsorunk. Ha valakit ez a téma érdekel, mit ajánlasz, mit érdemes, vagy mit tud elolvasni?
Két könyvet is hoztam magammal. Az egyik, ami legutoljára megjelent, a Christoph Mark Schiessnek. Hát ő is alapvetően a valentiniánus gnózissal, de a többivel is foglalkozik, hiszen az a legnagyobb rendszer. Tehát Christoph Mark Schiess a gnózis. Ő a Humboldt Egyetemnek volt az elnöke, meg a Bonni Egyetemen ezzel, a Valentinosról külön könyve is megjelent, ez a Szent István Társulatnál jelent meg 2011-ben. De Kákosi Lászlónak is van egy fantasztikus könyve, ami szintén, csak ezt már nem hiszem, hogy lehet kapni, bár én már az internetről is letöltöttem. Fény és káosz című műve, ami azért sok mindenben picit elavultnak számít, meg ugye Kákosi maga se hisz egészen a gnózisnak az egyiptomi eredetébe, amiről azóta azért már jelentek meg könyvek, tehát azért ma már egy kicsit, mert egy könyv az 1984-es, kicsit korai.
Ez azért is érdekes, mert Clemens Alexandrinus a Strómatában azt írja, hogy Alexandriában Hadrianus korában, tehát akkortól származhatja.
A második század eleje. Hát ez hihetetlen korai, és ő például hermetikus iratokat nagyon sokat ismert, hát ő maga mennyiről is, a 20 ezer hermetikus iratról ír, vagy mennyi, szóval is istentelen mennyiség, jó, hát...
Nem tudom mennyi, de
hát... Ha csak az egy tizedese igaz, tehát igen, eredetiben a görög nyelven volt, már pedig azon kellett írni, ha azt akarta, hogy valaki elolvassa. Ezért nem is lehet nagyon szétválasztani az egyiptomi és a görög bölcsességet, de én azért ott mindig gyanakodnék, amikor érződik, hogy a görög szöveg killódik azzal, hogy adja vissza. Ráadásul ugye a hermetikus szövegek aforisztikus jellegűek. Ezeket memorizálni kellett, mert ugyanis az ember egyfajta mnemotechnikával is eljuthat a gnózisig. Úgy, hogy az ember bizonyos tételeket ismételget, hát ezt más vallásokból is ismerjük, és ez elvezetheti a megvilágosodásig, de én ebben nem hiszek, megmondom őszintén. Tehát én nem hiszek abban, hogy lépésről lépésre. Az ember vagy megvilágosodik valamilyen formában, de hogy ezt ilyen iskolaszerűen ebben nagyon kevéssé hiszek.
Akkor köszönöm a beszélgetést, és viszontlátásra, kedves hallgatóink!
Én is nagyon köszönöm, és örülök, hogy beszélhettem erről. Köszönöm szépen!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.